Folytatjuk a Krízisek és Pofonok podcastot, Kenyeres Attila médiakutató, egyetemi adjunktus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója ül itt velem, és a szünet előtt, vagy a rövid kikapcsolás előtt arról beszéltünk, hogy van-e minőségi különbség a álhírek vagy fake news között, miközben azért ez egy fordítás. Az jutott eszembe még ehhez a felvetéshez, hogy mondjuk régebben, amikor még nagyon klasszikus uborka szezon volt, akkor az egy nagyon bocsánatos bűn volt, mondjuk az, hogy két fejű borjú született Indiában típusú hírekkel kitölteni mondjuk az újságot. Ez egy klasszikus álhír, miközben azért ez egy szórakoztató tartalom. Itt a szisztematikusság, a tudatosság, az ártó szándék, ami a minőségi különbség, akkor ezt kimondhatjuk.
Így van, tehát az a fajta fake news fogalom, amit ma használunk az online terjedő, digitálisan előállított hírekre, itt kifejezetten a szándékosság, a félrevezetési szándék van mögötte, tehát ezek digitálisan előállított tartalmak, és még egy nagyon fontos jellemzőjük van, hogy tényleg úgy néznek ki, mintha igazi hírek lennének. Tehát amikor egy, nem tudom, eztnézd.blogspot.com oldalról származó hír elém kerül a valamelyik közösségi média oldalon, az úgy néz ki, mintha egy megbízható hírforrásból származna. Ennek minősített esete, amikor az álhír oldala egy ismert, megbízható médiumnak a nevével indul, például rtl.klub.me az álhír oldal neve. Juliska néni, vagy egy nem akarok senkit így nevén, egy átlag felhasználó, aki erre nem figyel oda, ha egyáltalán meg is nézi a linket, ebből annyit lát, hogy RTL ott van. És akkor, de nem az rtl.hu oldalról származik, hanem az rtl.klub.me végződésű álhír oldalról.
Hát ugye tehát, a tudatos fogyasztásról igaz, beszéltünk a legelején.
Így van, tehát, hogy és ezek úgy néznek ki, mint hogyha valóban megbízható hírforrások lennének. Nagyon érdekes dolog, amit mondtál, ez a kétfelű borjú született Indiába és társai, ezek ugye tipikusan a bulvárhírek kategóriába tartoznak, ezek egyébként sok esetben valóban igazak, tehát ugye vannak ilyen mutáns szülöttek, sajnos ugye emberek között is előfordulnak ilyen szerencsétlen esetek, állatok körében is, tehát hogy ez attól még igaz, bár van egy olyan értelmezése, és még 2016 előtt a fake news-t használták ilyen dolgokra is, tehát ilyen nagyon szenzációs bulvár hírekre. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy ennek a fogalomnak a használata mennyit változott az utóbbi évek során.
És említsük akkor azért meg, szintén Trump elnökségéhez kötődik ez az alternative facts, ugye, alternatív tények. Ezzel mi a túró van? Ugye ez akkor lát nagyon híres ez a fogalom, amikor egy élő beszélgető műsorban a Fehér Ház szóvivője használta ezt a szót, és a nagyon híres műsorvezető ugye nem tudta folytatni a beszélgetést, mert rögőkörcsöt kapott, ekkor ismertük ezt meg. Hova tudjuk tenni a fake news-on belül ezt az alternatív magyarázatot, vagy alternatív fact témakört?
Hát igazából, hogyha tudományos szempontból nézzük, akkor nincs olyan, hogy alternatív facts. Tehát nincsenek alternatív tények. Tehát, hogyha tényszerűen mondok valamit, akkor az van. Tehát az, hogy most tényszerűen mondom, hogy itt ebben a stúdióban hány lámpa ég, itt nincs alternatíva. Tehát a fake newshoz ez úgy kapcsolódik, hogy gyakorlatilag annak lehet egy eleme, egy alkotó eleme. Valami, tehát általában ilyenkor az szokott lenni, hogy véleményeket akarnak tényé emelni, és véleményeket vagy minimum vitatott tudományos megállapításokat tényé akarnak emelni, és akkor azt mondják rá, hogy na, akkor ez egy alternatív tény. Én másképpen látom, de tényt nem tudok másképpen látni, tehát az, hogy most itt pontosan hány Celsius fok van, azt sem tudom másképpen látni. Olyan lehet, hogy egy másik mérőműszerrel jövök, ami más értéket mutat. De az se alternatív tény, mert akkor az a hőmérő az úgy működik, és akkor meg lehet magyarázni, hogy például mérési hiba, vagy kicsi eltérések vannak. Tehát nincsen alternatív tény. Így lehet igazolni azok körében, akik azt akarják hinni, amit én mondok, akkor azt mondom, hogy na, ez egy alternatív tény, holott közben ez gyakorlatilag egy vélemény lesz.
hiszen a narratívát meg lehet határozni, azt lehet mondani, hogy én ezt így értelmezem, de magáról a makacs dolgokról, amik ugye a számok meg a tények, nem lehet ilyen jelzővel beszélni, ezt
nem,
értem.
Nem, nem.
Beszéljünk picit, említetted már, példát is hoztál rá, de szenteljünk ennek is egy pár mondatot, a clickbait, vagyis a kattintásvadász címeknek a elterjedésére. Ez mindenképpen egy manipulatív eszköz, miközben egyébként lehet a mögötte álló híranyag valós, de ennyire mondjuk, hogy a lottószámokat is már úgy jelentik be, meg az időjárás jelentést, mint hogyha kimaradok a világ legjobb buliából, ha nem kattintok oda, ez mindenképpen új.
Igen, tehát ez a bulvár sajtóra mindig jellemző volt, tehát ez a clickbait címadás, ez eleve tőlük származik, tehát rájuk mondták ezt. És egyébként zseniálisak ebből a szempontból az újságírók, és sajnos én azt látom, hogy azok a médiumok is, akikre eddig azt mondtam, hogy komolyan vehetőek, nyilván most is komolyan vehetőek, de trendé válik, hogy klikvadász címeket kezdenek adni, és ez abszolút megfigyelhető tendencia, most nem akarok itt médiumokat mondani, de például a legolvasottabb magyar hírportálnál az trendszerűen megfigyelhető, hogy nagyon-nagyon durva klikvadász címadásba ment át. Tehát például nem azt, normál esetben újságírásban ugye azt tanultuk, én is azt tanultam meg, hogy a címben legyen benne röviden, hogy mi az, ami történt. És akkor ehelyett félinformációk vannak a címben, azért, hogy a lényege rá kell, hogy kattintsak. Például nem akarok megnevezni légitársaságot, a légitársaság bejelentette, amit senki nem akart hallani. Hogyha ez a klasszikus újságírás szabályai szerint írodott volna ez a cím, akkor ez arról szólt volna, hogy mit jelentett be a légitársaság. Egyébként valóságban azt jelentette be, hogy pár órára leáll, a éjszakára le fog állni az internetes rendszerük. Tehát duplán félrevezető volt, mert egyrészt azt hittem, hogy valami fontos dolog lesz, mit tudom, hogy emelkednek a jegyárak, vagy megszűnik valami árat, dehogy is egy totál lényegtelen dolog, hogy hajnalban két órára leáll karbantartás miatt a honlapjuk, és csak ezt jelentette, amit senki nem akar olvasni meg a miniszterelnök bejelentette, amit mindenki hallani akar. Az időjárás, amit mondta, az nagyon-nagyon jó, tehát ott fogom a fejem, hogy mik vannak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat is már többször kérte az újságírókat a hivatalos közösségi média oldalán, hogy tartózkodjanak ezektől a szenzációhajház címadásoktól, mert ők nem azt mondták, hogy katasztrófa közeledik, hanem az, hogy zivatarok lehetnek. Ilyen ősszel, nyár végén megszokott mindig jelenni az, hogy az utóbbi 100 év, az utóbbi 1000 év leghidegebb tele közelít. De ezt minden évben elmondja a bulvár sajtó, aztán természetesen hát az esetek többségében semmi rendkívüli nincsen, tehát már tél is alig van a klasszikus értelemben vett havas tél, de ez nagyon-nagyon jellemző, ez a kattintásvadász címadás.
Amit nyilvánvalóan a kattintás szám és az ezzel összefüggő hirdetési költség az, ami indokolhat. Azon is gondolkodom, hogy azért tudatos médiafogyasztóként ezt is az ember kitanulja, ugye? Tehát mondjuk ez egy dolog, hogyha nem lottózom, akkor nem kelti fel a figyelmemet az, hogy erre az 5 számra senki nem számított. Ugye ez például egy ilyen lehet, de van egy olyan műfaj is, amikor mondjuk valakivel történik valami, jeleső meghal, és ha az nem egy ismert személy, akkor a nevét nem szokták írni, hanem azt írják, hogy az Oscar díjas színész eltávozott, és akkor kiderül, hogy a 61-es asszisztens vágási díjért kapott Oscar díjas.
Így van, ez egyébként teljes, abszolút nem magyar sajátosság. Én a Daily Mail oldalát is követem, az egyik közösségi média oldalon, és akkor a legendás rockstar meghalt. A streaming szolgáltató ezt a legendás sorozatot elkaszálja, és akkor rá kell kattintanom, és kiderül, hogy ilyen jelentéktelen, és senkit meg nem bántva. Tehát olyan legendás rockstarról ír, aki senki nem ismeri, hogy kicsoda valami. nem tudom, ausztrál zenekar, és akkor, de úgy jelenik meg a címben, és akkor oda kell kattintanom, hogyha meg akarom tudni, hogy miről van szó. Ennek egyébként egy minősített eset, és egy nagyon csúnya példa volt, de néhány oldalon jelent meg, azt hiszem, hogy talán tavaly ősszel, hogy meghalt Lukács László és egy ilyen gyertya. A legtöbben ugye a Tankcsapda énekesére gondolnak, mert hát ugye ő Lukács László, és kiderül, hogy valójában egy idős piarista szerzetes hunyt el. Tehát én ezt etikailag is aggályosnak tartom, hogy az ő nevét így kihasználták klikvadász célokra. Tehát, hogyha azt a szegény szerzetes nem így hívták volna történetesen véletlenül Lukács László, hanem mondjuk Lukács Imre vagy Szabó Imre, akkor nem akarok rosszat mondani, de valószínűleg ez a médium nem is foglalkozott volna a halálhírével, csak azért emelte ki, mert hogy egy ismert rockstárnak a nevével megegyezik. Tehát, hogy ezeket én etikailag is valahogy, hogyha komolyan szankcionálnám. Tehát ne lehessen újságíró, aki ilyen dolgokat csinál.
Elragadtattuk magunkat. Az jutott pedig eszem, hogy lemondott a pénzügyminiszter. Ugye?
Mexikóban.
Igen. Tehát, hogy ezek így működnek. Azon gondolkoztam, de picit kaptam azért választ, hogy ugye hol jelent ez leginkább problémát. Most a halálhír kapcsán, amit felhoztál, ez egy teljesen, hát azt mondom, evidens, vagy akár ilyen sajtóetikai kérdést is feszegető, miközben tök nehéz elmagyarázni, hiszen tényszerűen ez nem is álhír, hogy elhunyt egy névrokona. Szerint a Tankcsapda énekesen. De hogy egyébként ugye médiafogyasztóként, ha véletlen beszopok egy ilyet, ha véletlen rákattintok, akkor egy csalódottságot érzek, hogy átvertek, vagy de hogy olyan nagyon Isten igazából más baj nem történik, ha csak azt nem mondjuk, hogy hát az időnkkel fizetünk ezért, vagy hol a leginkább problémás ez, hogy miért a leginkább problémás ez?
Én ezt az újságírói szakma szempontjából tartom problémásnak, azért, mert amikor én elnyertem még hát a Trump első évében, 2017-ben egy ösztöndíjat, egy pár hetes nyári amerikai ösztöndíjat az Ohio-i Egyetemnek a média szakára, akkor ott mondták, hogy az újságíró, ott is azt mondták, amit mi is itt tapasztalunk, hogy válságban van az újságírói szakma, és nem csak amiatt, hogy ezek az álhír oldalak szaporodnak, amelyek totál erodálják, és butasságokat mondanak, és az ember nem tudja, hogy minek higgyen, hanem én úgy látom, hogy ezekkel a fajta szemtelen, többek között ezekkel a szemtelen klikvadász címekkel, ami után oda kattint az ember, és azt mondja, a fenében már megint átvertek. Ezekkel az újságírói szakma saját magát erodálja. Tehát ezzel a fajta manipulációval önmaga ellen dolgozik a megbízható újságírás. Tehát én ezt azért tartom nagyon-nagyon-nagyon aggályosnak, mert lehet így mondani, mint ugye újságíró, vagy volt újságíró, elfordítjuk mi magunk, magunktól az embereket, a közönséget, mert egy idő után már annyiszor vágjuk át ezekkel a klikvadász címekkel, hogy már rá se fognak kattintani, és legyintenek, hogy na, amit az média ír, amit ez megír, az megír, azzal nem is foglalkozunk, rá sem kattintunk. Tehát ez rejti a veszélyt, tehát én elhiszem, hogy ott van az, hogy minden áron klikkeket kell szerezni, a hirdetési bevételeim abból vannak, meg kell élnem valahogy. De van egy szint, amit nem szabad átlépni, mert akkor onnantól kezdve tényleg átverve érzi magát az ember, és azt mondja, hogy már nem fogok oda kattintani, nem érdekel, hogy mit írtok. Tehát én ezt ezek miatt tartom aggályosnak.
És ugye ez nagyon más, mint a közérthetőségre való törekvés, vagy adott esetben egy megengedhető leegyszerűsítés, hiszen úgy akarnak fogalmazni, hogy azt a átlagolvas, ugye sokat mondjuk ezt a fogalmat, értse, de az egy nagyon más megközelítés, hogy valami bonyolultabb dologból kihagynak egy-két dolgot, hogy érthetőbb legyen, mint hogyha egyébként egy egyszerű dolgot próbálnak úgy találni, mint hogyha valami fantasztikus volna. Szintén ilyen határeset média jelenségre kérdeznék most rá, ez pedig a celebek, influencerek, véleményvezéreknek a világa. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak mértékadó vélemények, mértékadó intézmények, erről tudunk, viszont van egy nagyon másik meghatározó, minőségében másik réteg, ez pedig az influencer, akire sokan hallgatnak. Hol látod az ő helyüket ebben a média konglomerátumban, vagy média univerzumban, amiről beszélgetünk?
Az én meglátásom szerint az influencerek is az új média termékei, tehát az internet alapú média termékei. Tehát korábban nem volt arra lehetőség, hogy bárki nyilvánossághoz juthasson. De egyébként ugyanezt mondhatnám a kommentekre is. A kommentekben is ilyen mini véleményvezérek, influencerek ki tudnak alakulni, akik megmondják a tutit, és akkor jó sok lájkot begyűjtenek. Ezek közül van olyan, akire tényleg azt mondom, hogy szerintem is hasznos és értékes információkat ad, vagy rámutat olyan dolgokra, amik tényleg fontosak az embereknek, és egyébként mondjuk hiányzik egy újságcikkből. És az influencereknek is én két csoportját látom, de lehet, hogy van több is. Az egyik, akik a hagyományos médiában már befutott, ott karriert csinált, ismert emberek, műsorvezetők, zenészek, színészek, nem akarok példákat mondani, és akik ők nagyon ügyesen használják ki, aztán a közösségi média és az internet adta lehetőségeket, és akkor sikeres vállalkozásokat üzemeltetnek, termékeket reklámoznak. A másik pedig, akik alulról építkeznek, akik már az internet gyermekei, ők általában a fiatalabb generáció, akik ott építik föl magukat. Én nagyon-nagyon tisztelem őket, akik tényleg a semmiből jönnek, nem volt mögöttük hatalmas média támogatás, média felület, de mégis egy nagy követőtábor, több százezres vagy akár milliós tudnak maguknak kialakítani a közösségi médiában, YouTube videócsatornákat működtetnek például. És ezt a két ilyen influencer csoportot látom, és mindenképpen van helyük, mert például olyan fontos társadalmi problémákra tudják felhívni adott esetben a figyelmet, ami mondjuk a mainstream média figyelme elsikkad, mert ők úgy gondolják, hogy ez nem elég érdekes, nem fog elég reklámbevételt hozni, viszont meglátja a fantáziát benne egy influencer, akinek rengeteg követője van, és be tud emelni a köztudatba témákat. Tehát van ez a fajta része, a pozitív oldala, és sajnos van egy negatív oldala, amikor ők is tudnak butaságokat terjeszteni, amit a követőik, akik őt hiszik, és akkor megint itt jön kicsit ez a hitkérdés, meg a idézőjelbe szektavezérek tudnak ők is lenni a saját kis közösségükön belül, hogyha ők valami butasságot elhisznek, akkor annak komoly következményei lehetnek. Senkit nem akarok nevesíteni, de amikor például az egyik ilyen fitness guru Magyarországon ugye azt kezdte terjeszteni a közösségi médiában, ami egy klasszikus visszatérő gyógyászat, egészséggel kapcsolatos álhír, hogy ugye a citrom annak 10 000-szer erősebb hatása van, mint a kemoterápia, meg ilyenek, és gyakorlatilag meggyógyítja a rákot, hogyha valaki citromlevet iszik, és akkor ő ezt elhitte. Bár csak így lenne, hogyha ez így lenne, akkor nem lenne szükség orvosi kezelés, akkor mindenki citromlevet inne. Adná a jó Isten, hogy ilyen egyszerű legyen, és akkor ez viszont komoly félrevezető hatással bír, és adott esetben akár életek is múlhatnak rajta. Tehát itt is megvan, az influencereknek is van jó oldala, van rossz oldala. Önmagában az szerintem nagyon jó, hogy az internet lehetővé tette, hogy tényleg olyan emberek, akik egyébként valóban tehetségesek és valóban jók, de a közösségi, a mainstream médiából valami miatt kiszorultak, ők felépíthetnek egy kis saját médiabirodalmat, és ott nagyon pozitív dolgokat terjeszthetnek, viszont ugyanígy a veszélyek is megvannak.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Dr. Kenyeres Attila Zoltán egyetemi adjunktussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatójával, médiakutatóval beszélgettem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Kenyeres Attilával a podcast felületen, úgyhogy akit mélységeiben érint vagy érdekel a média manipuláció, és most fogunk picit propagandáról is beszélgetni, az jöjjön át velünk a online felületre, a podcastra, itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.